Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét, amit erre a második estére kaptunk. Pál apostolnak az első tesszalonikai levelében van megírva, az 5. fejezet 12. versétől a 28. versig a következőképpen. Tehát az első tesszalonikai levélből olvasom, az 5. fejezet 12. versétől. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Testvéreim, imádkozzatok értünk is. Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. Nyomatékosan kérlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Tegnap este, akik itt voltak, azok emlékeznek rá, akik nem, azoknak a kedvéért mondom, hogy a tegnap esti alkalomnak a megelőző ige szakasz volt a kijelölt alapigéje, és ennek az evangelizációs estének egy olyan kérdése volt, pontosabban két kérdése, amit mindenkinek oda szegeztem az ige alapján, és ezt a kérdést kaptuk meg házi feladatként, hogy vigyük magunkkal, és gondoljuk végig, hogy hogyan tudunk válaszolni ezekre a kérdésekre. És az egyik kérdés az a jövőre vonatkozott, a másik kérdés pedig a jelenre. Az első kérdés az így hangzott, és ezt szeretném most feltenni újra mindenkinek, hogy a te szívedben ott ége a Krisztus várásnak a tüze. A te gondolataidat mennyire tölti ki az a tény, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia vissza fog jönni az idők végén, eljönni ítélni, és ítélni élőket és holtakat. Te személy szerint mennyire foglalkozol ezzel a kérdéssel? A mindennapjaidat, akár a tegnapi napodat hogyan élted meg? Mennyire volt ez eleven benned? Mennyire dobogott ott a szívedben, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni, az én Uram el fog jönni, és vele találkozhatom majd, ha ő megérkezik. És az Isten országa fog kiteljesedni akkor, amikor ő megérkezik, és eljön ez az utolsó szakasz. A te szívedben, a te gondolataidban ez mennyire van központi helyen. Aztán a másik kérdés az pedig az volt a konkrétan az ige szakasznak egy részére utalva, hogy mit viselsz? Van-e védelmi felszerelésed most ezekben a napokban is, és egyáltalán az életedben? Hiszen az, hogy te majd a jövőbe megérkezhess oda, ahova érkezned kell, ahhoz most a jelenben kell, hogy védelmet kapj, hogy biztos kapaszkodód legyen, és biztos alapokon álljon az életed. És az a két dolog, ami előkerült a tegnapi igében, és nagyon mélyen megérintett minket, akik itt voltunk, az az, hogy az Isten a szívünknek és a fejünknek a védelméről beszél az igében. Hogy nagyon fontos, hogy védve legyenek az érzéseink és a gondolataink. Hiszen annyi támadás, annyi hatás ér bennünket. És az volt a kérdés, és ezt tettem föl a testvéreknek, és ezt szeretném most is feltenni mindjárt a bevezetéskor, hogy a te szíved és a te fejed védve van-e. A hit és a szeretet páncéljával, és az üdvösség reménységének a sisakjával védve vagy-e. És innen szeretném folytatni az ige hirdetést. Hiszen tegnap sokat beszéltünk arról, hogy mennyire eleven volt a tesszalonikai gyülekezetben a Krisztus várás. Abban a gyülekezetben, amelyik egy nagyon fiatal gyülekezet volt, akik Pál apostol szolgálatának a hatására hitre jutottak, megtértek, megalakult a gyülekezet, de Pál apostol nagyon rövid időt tudott ott tölteni közöttük, mert aztán el kellett onnan mennie az üldöztetés miatt, és ott maradt a gyülekezet, és amikor ott hagyta őket Pál apostol, akkor úgy hagyta őket ott, hogy a legfontosabbat el tudta nekik mondani, azt el tudta mondani, hogy kicsoda Jézus, és miért van rá szükségük, addig el tudta őket vezetni, hogy megtérjenek, átadják az életüket, megkeresztelkedjenek, de nagyon sok olyan kérdés lett volna még a hívő élettel kapcsolatosan, amire már nem maradt ideje Pál apostolnak, hogy beszéljem. És amikor Pál visszaküldi a munkatársát, Timóteust, hogy tájékozódjon arról, hogy mi van a gyülekezettel, és Timóteus örömmel hozza a jó híreket, hogy megvan a gyülekezet, hogy erősödnek a hitben, és hogy kitölti az ő szívüket az a reménység és az a bizonyosság, az az új élet, amit Krisztusban nyertek, akkor Pál apostol hálát ad ezért a gyülekezetért. Megírja nekik a két tesszalonikai levelet, amiben először a hálaadását fogalmazza meg, és utána pedig kitér arra a témára, ami ott dübörög a tesszalonikai testvéreknek a szívében. A Krisztus várásnak a lángolása, hogy mi várjuk azt, hogy az Úrral találkozzunk, és annyi kérdésünk van ezzel kapcsolatban. És ezeket válaszolja meg Pál apostol. És ezzel kapcsolatban megyünk most tovább, hiszen amikor a Krisztus várással kapcsolatban kapják a tanítást, akkor nem csak arról kell, hogy kapjanak igét és útmutatást, hogy mi lesz majd akkor, hogy lesz majd, meg mi van a feltámadással, meg azzal kapcsolatban mit kell gondolni, hanem azzal is, hogy mivel még nincs itt a Krisztus visszajövetele, és nem tudjuk, hogy ez mikor fog bekövetkezni, hiszen az időpontja az kiszámíthatatlan, arról nem kaptunk kijelentést, ezért nagyon fontos, hogy a hátralévő időt, ami a Krisztus visszajöveteléig, a számadásig előttünk van, ezt a hátralévő időt hogyan éljük meg. És ezzel a hátralévő idővel foglalkozik ez a mai textus. Azzal, hogy mi a fontos a keresztény ember számára. És az a fogalom, ami itt előkerül, az egyik legfontosabb fogalom a Szentírásban, a megszentelődés. Ugye két fontos fogalmat szoktunk egymással együtt emlegetni, a megigazulást és a megszentelődést. Mit jelent a megigazulás? az, hogy az Isten engem, bűnös embert, Jézus Krisztusért, az ő egyszülött fiáért, aki meghalt értem a Golgotai kereszten, igaznak fogad el, igaznak nyilvánít. Én nem lettem tökéletes, én nem lettem bűntelen, de az Isten nem rám néz és a bűneimre, hanem az ő fiára néz, Krisztusra, és kimondja rám azt a döntést, azt az ítéletet, hogy te igaz vagy az én szememben, az én egyszülött fiam által, ha hiszel Jézus Krisztusban. Ez a megigazulás, ami a hitről szól, és az Isten kegyelméről. De aztán jön a következő, a megszentelődés. Ami viszont azt jelenti, hogy mi történik utána, hogy mi lesz a folytatás. Sokszor ezt félváról vesszük, és én azért örülök neki, hogy most ezen a sorozaton is ez a téma előkerül, mert nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy nem elég a megtérés. És mielőtt félreértené valaki, az üdvösséghez elég átadni az életünket. De ha az elragadtatásunk, a Krisztus elé állásunk nem azonnal a következő pillanatban történik, mint amikor mi átadjuk az életünket, hanem még itt maradunk ebben a földi életben, akkor kell, hogy utána annak, hogy én átadtam az életemet, legyen folytatása, hogy legyen az életemben növekedés. Azt a példa jutott eszembe, hogy amikor a gyermek megszületik, az ugyanilyen, mint a megtérés. Megszületik valaki lelki értelemben. Ott van az a csecsemő, övé az élet. De ha itt van ebben a földi életben az a csecsemő, akkor annak a csecsemőnek növekednie, fejlődnie kell. Nem maradhat ugyanolyan csecsemő végig, hiszen az idő múlik, és az embernek közben formálódnia, növekednie kell. Lelki értelemben is. Nem lehet az, hogy én olyan állap, és egyik pillanatról a másikra nem válok olyanná, amilyenné az Isten szeretne engem formálni, hanem lépésről lépésre foglalkozik az én életemmel, és foglalkozik azzal a megszenteléssel, a megszentelődéssel, hogy az én életem minél inkább tudjon igazodni. A szavaim, a cselekedeteim, a döntéseim, a kapcsolataim ahhoz, ami az Isten szemében kedves. És tulajdonképpen ennek a szakasznak ez egy nagyon fontos üzenete, hogy ha én Isten megváltott gyermeke lettem, akkor ez a kapcsolat engem arra kötelez, hogy igyekezzek az ő tetszése szerint élni. És nyilván nem tudom ezt teljesen maradéktalanul megtenni. Nem tudom megtenni, mert bűnös ember maradok a megtérésem után is. De fontos, hogy legyen különbség, hogy legyen változás, hogy legyen fejlődés, és legyen formálódás. És fontos, hogy engedjem azt, hogy az Isten formálja a szavaimat, a tetteimet, döntéseimet és a kapcsolataimat. És testvérem, ez az első kérdés, amit szeretnék ma neked feltenni. Hogy milyen a te életed? Nem tudom, kinek mikor volt a megtérése. Lehet, hogy nem olyan régen, lehet, hogy már nagyon-nagyon régen. Itt maradtunk. Ebben a földi életben, itt maradtál még ebben a földi életben, mert még nem jött vissza Krisztus. Milyen a te életed? Vagy nézzük meg a mai napodat. Merre jártál, mit csináltál ma? Ahol jártál és amit csináltál, azokban a dolgokban, látszott te ma rajtad az, hogy te az Isten megváltott gyermeke vagy? Megfogalmazódott-e azokban, akik veled találkoztak ezen a mai napon, ezen a keddi napon, ezen a télies napon, hogy te az Isten megváltott gyermeke vagy? Tetszette az Istennek az, amit ma tettél? amiket cselekedtél, amiket gondoltál, amiket mondtál. Milyen volt a mai napod a megszentelődésnek a szűrőjén? Vagy tükrözi-e a munkahelyi, a családi, gyülekezeti kapcsolataidnak a jelenlegi állapota az, hogy te a Krisztusé vagy? Visszatükröződik-e az emberi kapcsolataidon mindez? Milyen a te életed most? Van-e növekedés? Van-e formálódás? Van-e fejlődés a megtérésedhez képest is, és mondjuk a múlt héthez képest is? Milyen a te életed? És ezzel kapcsolatban két téma jön elő most ebben az igében. Az egyik téma a viszonyulás a másokhoz. És nagyon érdekes dolgokat hoz elő Pál apostol ebben a szakaszban. Nagyon sokféle relációban hozza elő a kapcsolatainkat, a viszonyulásainkat más emberekhez. Mert előhozza azzal kapcsolatban, hogy mi van a vezetőkkel, akik fáradoznak közöttetek, mi van azokkal, akik valamilyen deficittel küzdenek, és különleges bánásmódot igényelnek, és mi van úgy általában véve, amit fontos tudni. Na, ebben a sorban, amit felolvastam, először a vezetőkről van szó. Akik fáradoznak közöttetek, és intenek is titeket. Testvérek, micsoda ajándék az, hogy vannak, akik fáradoznak közöttetek, és vannak, akik intenek benneteket. Milyen nagy ajándéka az Istennek, hogy vannak elhívott szolgái, lelkipásztorok, felügyelők, presbiterek, különböző szolgálatokban állók, gyerekszolgálattól, ifjúsági szolgálaton át, mindenféle szolgálatban, hogy vannak olyanok, akik időt, energiát nem kímélve fáradoznak értetek. Micsoda ajándék! Becsüljétek meg őket, mondja Pál. Ne vegyétek természetesnek. És úgy belegondolok, hogy egyházi berkekben hányszor halljuk a panasznak a hangját. Amikor arról van szó, hogy gyülekezetekben nem jut lelkész, hogy összevonnak helyeket, hogy sakkoznak, hogy hogy lehessen megtartani egy-egy alkalmat, mert nincs ember. Testvérek, micsoda ajándék az, ha van ember, aki szolgál. Ha vannak olyan elöljáróitok, akik mennek elől és küzdenek értetek. Küzdenek értetek az Istennél is, és küzdenek értetek a mindennapokban is, és mindent megtesznek azért lehetőségeikhez, erejükhöz mérten, hogy titeket segítsenek a növekedésben. Nagyon becsüljétek meg őket, mondja Pál apostol, vagy írja a tesszalonikaiaknak. És becsüljétek meg őket azért is, mert nem csak, hogy fáradoznak értetek, de készek arra is, hogy megintsenek benneteket, ha szükséges. Mert ez is óriási kegyelem és ajándék. Hány ember élete megy tönkre, mert nincs, aki figyelmeztetné, nincs, aki szólna, hogy rossz irányba tartasz, hogy belementél valami olyan dologba, amiben nem kellett volna. Milyen kegyelem az, ha olyan vezetőitek, pásztoraitok, szolgálóitok vannak, akik, ha Isten megmutat nekik valami konkrét dolgot veletek kapcsolatban, akkor merik azt elmondani, bátran és alázattal. Nagyon becsüljétek meg őket, hogy ilyenek. Aztán Pál apostol nem csak a vezetőkről beszél, hanem beszél a tétlenkedőkről, bátortalanokról, erőtlenekről. Én ezt úgy foglaltam össze, hogy azokról, akik különleges bánásmódot igényelnek. Ez nem az eseni, az a másik kategória. De tulajdonképpen nem. Nem lehet egy kalap alá venni ezt a három csoportot. Tétlenkedők, bátortalanok és erőtlenek. Hiszen a tétlenkedő az milyen? Lusta. Magamnak először azt írtam le a vázlatra, hogy lusta disznó, aztán a disznót kitöröltem, mégiscsak ilyen, ne legyen ide leírva. Lusta. Tehát akinek minden lehetősége megvan, ereje, tehessége, képessége, mindene, csinálhatná, de valamiért nem csinálja. Lehet, hogy azért, mert lusta, nincs kedve hozzá, hogy a kötelességeit mondjuk teljesítse, de lehet az is, és most egy picit utalok arra, hogy tesszalonikai gyülekezet milyen helyzetben volt. Hát Krisztus várásának az égő tüzében voltak, hogy hát mindjárt visszajön az Úr Jézus, és mi mennyire várjuk. Lehet, hogy azért tétlenkedtek, mert azt mondták, hogy akkor már nem csinálunk semmit, mert már mindjárt itt van az Úr Jézus, és akkor az a lényeg, nem? Őket is figyelmeztetni kellett arra, hogy de amíg nincs itt, addig nem ülünk és szájtátva, hanem tesszük a dolgunkat, mert vannak kötelezettségeink. És most visszautalok a vasárnap, biztos voltak a testvérek Isten tiszteleten, a prédikációs alapigében. Volt az a mondat, hogy ugye az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Azok, akik a egyik felvétetik, másik otthagyatik, hol vannak? Emlékszünk rá? A mezőn, mit csinál az ember a mezőn? Kémleli az eget? Dolgozik, munkába van. Aztán az asszonyok mit csinálnak? Őrölnek a kézimalommal. Dolgoznak, ott vannak, helytállnak a mindennapi kötelezettségekben. És akkor éri őket az, hogy visszajön az Úr Jézus. És az egyik felvétetik az üdvösségre, a másik meg ott hagyatik a kárhozatba. De mind a kettő benne van a mindennapi tevékenységében. És ezt mi nagyon sokszor elfelejtjük, és azt is elfelejtjük, hogy mennyire fontos az, hogy mi hívő emberként a mindennapi dolgainkba helytálljunk. Hogy tudjuk, hogy mikor van itt az ideje annak, hogy foglalkozunk az Úr dolgaival, és mikor van az, hogy a kötelezettségeimet teljesítem. És nem játszhatom ki egymás ellen a kettőt. Nem mondhatom azt, hogy én azért nem végzem el a kötelezettségemet, mert nekem az Úr dolgaival kell foglalkoznom. Van az a helyzet, amikor igen. De amikor ez a lustaságomnak a igazolására szolgál, hogy nem akarom megcsinálni azt, amit kellene, inkább azt mondom, hogy akkor azt az Isten nem fogja jóvá hagyni. Na, mit mond itt Pál apostol tétlenkedőkkel? Mit kell csinálni a tétlenkedőkkel? Intsétek meg őket. Azért az elég kemény. Ha intőt kap valaki az iskolába, nem dicsérik meg érte otthon, ugye? Az intés, az egy kemény dolog. Keményen oda kell szólni. Most, ha valaki nincs a helyén, de nem azért, mert valami olyan nyomorúsága van, hogy nem tud, hanem azért, mert nem akar, akkor azzal keményen kell beszélni. Tessék összekapni magad. Az egyik csapat az ilyen bánásmódot igényel. A különleges bánásmód a kemény szó. Vezetőkkel kapcsolatban is ezt írta Pál, nem? Adjatok hálát érte, hogy ők intenek titeket. Bizony, van, amikor kell. Na, de van még két másik csoport. Melyik a másik kettő? Bátortalanok. Milyen ember a bátortalan ember? Olyan, aki képes lenne dolgokra, de fél. Bizonytalan. Úgy érzi, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Noszogatásra van szüksége, bátorításra. Arra, hogy valaki odaálljon mellé, hogy ha egyedül nem mersz ebbe belevágni, gyere, csináljuk együtt. Akár az Úr dolgairól, az Úr munkájáról van szó, akár a hétköznapi dolgokról, akár a gyülekezeti helyzetekről. Ha valaki bátortalan, azt nehogy leszígyük, hogy irgumburgó, mit képzelsz, hogy nem szedted össze magad. Hát ott lenne vége annak a szerencsétlennek. Ahhoz szeretettel, kedvesen kell beszélni és fölkarolni, hogy gyere, bátorítalak téged. És aztán valami hasonlótra van szüksége az erőtleneknek is. akiknek semmi erejük nincs, akik padlón vannak, akiknek nem lehet kis előadást tartani, akiket fel kell emelni. Fel kell emelni, ahogy egy kisgyermeket fel kell emelni, vagy egy maga tehetetlen idős embert a betegágyon fel kell emelni. És bármilyen értelemben lehet valaki erőtlen, azt felemelni kell, felkarolni. Különleges bánásmódot igényelnek az emberek. És miért fontos ezt meglátni? Azért, mert arra figyelmeztet bennünket. Ugye onnan indultunk, hogy arra keresünk útmutatást az igéből, hogy mit jelent a megszentelt élet, hogyan tudunk növekedni hívő emberként a keresztény életünkben, mindennapokban hogyan tudjuk ezt minél jobban megélni. Hát ennél a területnél úgy tudom, hogy külön nézem az embereket, egyes embernek látom őket. Hogy nem összemosom, hogy itt vannak a testvérek, mint, és akkor feléjük így viszonyulok, hanem az egy-egy testvért látom, és nézem, hogy neked mire van szükséged, amit én tehetek érted, amiben tudok neked segíteni az Úr nevében. És aztán van az általános dolog is, ami előkerül. Általában véve mit fogalmaz meg Pál apostol? Éljetek egymással békességben. Nem kell magyarázni. Milyen nagy szükség van arra, hogy az emberi közösségekben békesség legyen. De az emberi közösségekben a legtöbb esetben nincsen békesség. Mert zűrzavar van, veszekedés, békétlenség, harag, mindenféle. De mi van a gyülekezetekkel? Mi van a hívő közösségekkel? Ott is ugyanaz van, mint a világban? Akkor nagy baj van. Pál apostol azt mondja, hogy nem, nektek békességben kell lenni egymással. És ez nem azt jelenti a békesség, hogy akkor befogom a számat, nem tetszik valami problémám van, és akkor csak úgy csinálok, mintha rendben lennék, mert hát jobb a békesség. Hanem a békesség az azt jelenti, hogy a békesség Istene van középen, és ő segít rendezni az esetleges konfliktusokat, békétlenségeket. Hogy hozzámegyünk, tőle kérünk segítséget, engedjük, hogy az Isten békessége minket is betöltsön, és rajtunk keresztül áradjon is mások felé. Éljetek egymással békességben. Aztán legyetek türelmesek egymással. Jaj, de türelmetlenek tudunk lenni. Mindennel és mindenkivel. A világ is. Kimegyünk a közlekedésbe, annyi türelmetlen embert sehol nem látni, mint az utakon. De mi van a gyülekezetekben? Tudunk egymással türelmesek lenni? Tudunk odafigyelni egymásra? Tudunk több időt adni annak, akinek arra van szüksége? Hogy vagyunk ezzel a türelemmel itt, Mandabokorban, Nyíregyházán? Mindenkor örüljetek. Ezt is mondja az általános kategóriák között Pál apostol. Mindenkor örüljetek. Mindig vigyorogjak. Nem. Van, amikor sírok. De az az öröm, amiről itt Pál apostol beszél, az egy állapotot jelent. A szívemnek az állapotát. Hogy öröm van a szívemben, mert ismerem az Istent. És az ő kezében tudom az életemet. Szüntelenül imádkozzatok. Állandóan imádkozni kell, mindig a mi atyánkot kell mondani, vagy valamilyen imádságot. Mindig ott kell tartanom, hogy mindjárt az ámen jön. Nem. De mindig azzal a szívvel kell jelen lennem mindenhol, hogy én az én Uramat bármikor megszólíthatom, és bármikor meghallhatom, ha ő valamit a szívemre akar helyezni. És mindenért hálát adjatok. Hálaadás. Az, hogy ne a panasz legyen erős bennem, hanem az, hogy én hálás vagyok az Istennek mindenért. Legfőképpen azért, hogy ő jelen van, hogy ő munkálkodik, hogy ő felemel az ő egyszülött fia által. Szóval az egyik téma, ami ebben a sok-sok felsorolásban előkerült, a viszonyulásunk az emberekhez. És ebben lehet fejlődni. Sőt, ebben kell is fejlődni, mert biztos, hogy mindegyik területnél találva érezzük magunkat, hogy eszünkbe jut valaki, akivel kapcsolatban ezt nem tudtuk jól megélni, akár az elmúlt időszakban is. És lehet kérni Istent, hogy Uram, segíts engem, mert én szeretnék jobban helytállni ezeken a területeken. De van egy másik téma is, és még ezt is szeretném érinteni, bár nagyon hosszú ez az ige szakasz, de mindenképpen ki kell rátérni. A rosszhoz való viszonyulásomnak a kérdése. Senki se fizessen a rosszért rosszal, mondja Pál apostol. Aki Krisztusé, az egy rossz helyzetben is igyekszik képviselni a jót. És amikor a gonosz próbál kárt okozni, próbál gyűlöletet kelteni, próbál rombolni, akkor nem ösztönösen reagál az Isten gyermeke, hanem úgy reagál, mint aki Krisztus uralma alatt áll. Úgy reagál, hogy azt a jót próbálja meg felmutatni, amit az ő urában, Krisztusban látott és megismert. És ezt nagyon kell hangsúlyozni. Nagyon kell hangsúlyozni, mert ezzel nagyon küzdünk. Mert óhatatlanul előjön belőlünk a természetes, az óemberi, hogy amikor rosszat tapasztalunk, akkor rosszal viszonozzuk. És tanulni kell, és gyakorolni kell az Úr segítségével a változást. Azt a mondatot szeretném kiemelni, és a szívetekre helyezni, ami ennek az ige szakasznak a nagyjából a közepén volt, 23. és 24. versben. És ezzel szeretném zárni ezt a mai alkalmat. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és meg is cselekszi azt. Testvérek, mit jelent ez a mondat? Hát azt, hogy ha elolvassuk azt a hosszú felsorolást, ami elénk került most, amiből próbáltam néhányat kiemelni, de nagyon töredékesen sikerült, akkor az ember azt érzi, hogy összeszorul a gyomra, hogy én igyekszem, én próbálom, Uram, de nekem ez nem megy. Mit csináljak? Hogy legyen? És ha elolvasom ezt a mondatot, amit az előbb hangosan is felolvastam, akkor testvérek, én azt érzem, hogy oldódik az a görcs. Oldódik a görcs. Mert azt érteti meg velem az Isten, hogy bár nekem igyekeznem kell, de az Isten nem fog engem agyonnyomni az ő elvárásaival. És nem én fogom ezeket elérni, és magasabb szintre juttatni magamat, hanem az Isten az, aki elkezd munkálkodni bennem. És Isten az, aki segít nekem egyik vagy másik területen fejlődni, növekedni és formálódni. A megszentelődés az nem azt jelenti, hogy én válok szenté, hanem azt jelenti, hogy az Isten munkájának tudatosan teret engedek. És ezt a kérdést szeretném most a végén feltenni nektek. Testvérem, ma, ha a mai napodra gondolsz, erre a hideg, télies, keddi napra, aminek már lassan a végére érünk, ma engedtél-e teret a békesség Istenének a napodban, azokban a kapcsolatokban, amikben benne voltál, azokban a helyzetekben, amikbe benne voltál. Engedtél-e teret a békesség Istenének? Engedted-e neki, hogy megszenteljen téged azokban a helyzetekben? Ha esetleg nem, vagy nem annyira, akkor holnap próbálj meg erre jobban törekedni. És engedted-e, hogy a békesség Istene őrizzen téged? Őrizze a te teljes valódat, a lelkedet, az elmédet, a testedet, teljes épségben őrizze a békesség Istene. Engedted ezt a mai napon neki? Azokban a konkrét helyzetekben, amik eszedbe jutnak így a nap vége felé. Ha nem, akkor holnap próbálj erre jobban odafigyelni. Amen. És testvérek, most is szeretnék majd, amikor elköszönünk egymástól, egy kis cetlit adni mindenkinek. Tegnap kérdéseket adtam házi feladatként. Most viszont nem kérdéseket és nem házi feladatot szeretnék adni, hanem útravalót. És egy kérésem van. Holnap reggel, ha elindultok, kiki oda, ahol várják a tennivalói, vigye magával ezt a kis cetlit. Mint egy bátorításul és emlékeztetőül a holnapi napra. És amikor úgy érzi, hogy szükség van rá, akkor vegye elő, és olvassa el, hogy mi van ráírva. Nem árulok zsákba macskát, ez van ráírva, ezt szeretném, hogy mindenkinek ott legyen a zsebében holnap, de nem csak a zsebében, hanem a szívében is. A békesség Istene pedig szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Szívből kívánom azt mindnyájunknak, hogy a holnapi napunkon tapasztaljuk meg azt, hogy az Isten formál bennünket, előrébb visz, hogy van növekedés, van fejlődés a megszentelődés területén. Isten áldjon bennünket, és énekeljünk.